Ott is, ahová Kristóf soha nem pillantott még, ahová nem illett világítani, ahol Kristóf félt körülnézni. Néha e bécsi kirándulások után, e korrekt és virágbukétás, szabályos vőlegényi látogatások után Kristóf hideglelős ijedelemmel tért haza a hivatal és a család világába. Mintha maga is kicsapongások után járt volna, mintha vétkezett volna a világ szabályai és erkölcse ellen. Macska jajosan ült le aztán a bírói asztalhoz. Mi lesz, gondolta nyugtalanul, ha ilyen kíváncsi maradt Herta, s mint valamilyen felsőbb hatóság, mint egy megfellebbezhetetlen bíró, ítél majd az életen át felette is. Mi lesz a bíróval? Herta túlzott tisztelettel emlegette néha Kristóf hivatását, mint aki azt mondja, igen, tudom, nem tehetsz másképp, te vagy a bíró, a csalhatatlan, a tévedhetetlen, de ne felejtsd el, itt vagyok én is, s a körmödre nézek. Mi lesz a bíróval, ha minden érzését, szándékát, ítéletét meg kell fellebbezni e könyörtelen lélekhez? Az éjszakába nyúló beszélgetések a szülők bécsi lakásának társalgó szobájában szövődtek. Ez a szoba is idegen volt kissé, olyasféle, mint a hazai úri lakások szalonjai, s mégis más, hangulatában, tartalmában szerényebb, s ugyanakkor finomabb. Minden ilyen volt Herta körül. Mindketten ugyanabból az osztályból származtak. Azonos igényekkel és szemlélettel nevelték őket, egyformán tartották a kést és villát, ugyanaz a szerény rátarti, hivatalbeli úriság jellemezte Herta szüleinek életmódját, mint ahogy a kőművesek éltek odahaza. S Kristóf mégis gyanított valami idegent Herta életmódjában és szemléletében. Talán szerényebb volt Herta, s ugyanakkor igényesebb, finomabb. Talán más arányérzékkel keverte ez az osztrák polgárság az élet anyagát. Másképpen étkeztek, szerényebben szórakoztak, másként adagoltak társalgást, étkezést, életmódot, igényeket. A tábornok természetesen csendes volt odahaza, inkább megszeppent, mint marcona. Herta másképp tudott örülni egy virágnak, egyetlen egy szál virágnak, másképp tudott kézbe venni egy tárgyat. Mindenhez, amit a nap adott, alázatos örömmel közeledett. A pillanat ünneplésének készsége áradt belőle. Ahogy oda tudott állani a napsütötte ablakhoz, ahogy zenét hallgatott, ahogy ünnepelt egy-egy testi jó érzést, egy étekfogást az asztalnál, vagy az eső testi érintését, mindez különösen szerényebb volt, tapintatosabb, s amellett közvetlenebb, öntudatosabb, mint ahogy Kristóf eddig az élet érzékelésének modorát megismerte. A tábornok vita közben illedelmes kötelességérzettel harsogott, egészen úgy, mint egy tábornok a vígjátékban. De ez az osztrák katonatiszt, aki a háborúban 4000 embert küldött stratégiailag tökéletesen soha nem tisztázott okokból a halálba, magába roskadva tudta hallgatni Herta hegedű játékát. Tagja volt a bécsi állatvédő egyesületnek, s vasárnaponként iszákkal hátán, szöges cipőkben indult a Bécs környéki erdőkbe, és virágcsokrokkal tért haza onnan. Kristófot hamarosan Christophernek nevezte, szívébe zárta, s mint féltékeny barát, néha gyermekes duzzogással kereste társaságát. Más kultúra, más forma nyelv, gondolta Kristóf, és vállat vont. De ettől a mástól titokban félt, s talán ez a félelem nyújtotta el jegyességük idejét. Ez a más, amely egészen Herta volt, ez a vonzó és nemesebb anyagból szőtt más, amelyet Kristóf soha nem tudott egészen szavakkal feloldani, magáévá tenni, feloldódik-e majd a testi együttélésben, a házasságban. Hertának más volt az üteme. Áradóbb, vontatottabb, s kiszámíthatatlanul hajlamos zenei ötletekre, például kapricsókra. Herta megmásíthatatlan volt, s amellett minden pillanatában hajlandó reá, valamilyen új jellemtulajdonsággal lepni meg önmagát és környezetét. Fél esztendeje ismerték már egymást, mikor Kristóf gyanítani kezdte, hogy Hertát nem lehet megismerni. nem volt titokzatos, egyáltalán nem volt az, de néha egy-egy pillantás, amellyel fogadta, vagy ahogy utána nézett, könnyű borzongást keltett Kristófban, mintha állandóan számon tartaná, megfigyelné valaki. Az esküvőt Budán tartották meg, a régi templom sekrestyéjében. A tábornok harci díszben állott Herta mögött, és könnyezett. Esküvő után lemondtak a nászútról, az új lakásba mentek, és ott maradtak. Az első gyermek, Eszter, a második év végén született. A kisfiú rögtön a következő, harmadik esztendőben. A második gyermek születése óta 6 esztendő telt el. Herta nyugodt volt és derűs. Kristóf úgy érezte, boldog. Az életben úgy tűnődött, minden egyszerűbb, mint elképzeljük. Herta is egyszerűbb volt. A házas élet gondjai, a gyermekek érzelmi igényei fölött találkoztak valamilyen mély, soha meg nem beszélt, szemérmesen vallásos alapérzésben, mely lényüket őszintén áthatotta. Herta ritkán járt templomba, soha nem beszélt vallásos érzéseiről, s Kristóf idővel úgy vette észre, Herta nem is különösebben buzgó a vallásos gyakorlatokban. Valószínűleg csak hitt valamiben, s Kristóf néha Norbert páterre gondolt, és iparkodott elképzelni, mit szólna a páter Herta hitéhez. Megnyugvással érezte, hogy Herta hite éppen úgy jó, éppen olyan tökéletlenül és formátlanul igazi hit, ahogy ő azt érzi. S ennyi elég is. A budai ház tornáca befelé nyílt, az apró, levegőtlen kertre. A vendéglátók e meleg estén a tornác oszlopai között terítettek. Kristóf későn érkezett, a vendégek már az apró asztaloknál ültek. Az ajtó a tornácról az egyemeletes ház társalgójába vezetett. A ház földszintjét 2 szoba, a társalgós, az ebédlő foglalták el, a háziak az emeleten aludtak. A ház egy része még a török időkben épült. A szobák dohát soha nem szellőztették ki egészen a boltíves mennyezetek alól. Ajtónak és ablaknak volt valamilyen kezdetleges történelmi jellege. Itt fenn a várban, e néhány évszázados, lazán tatarozott utcában, az előkelőek palotái között észrevétlenül húzódtak meg a keskeny családi házak. Zsindellyel foltozott csúcsíves tetőik alatt jórészt a múlt századbeli elkallódott kézműves bugrissági vadékait anyáztak. A környékbeli minisztériumok hivatalnokai laktak itt albérleti szobákban, muskátlis ablakok mögött. Kevés pénzű, nyugdíjas úri családok szűkösködtek az örökölt, kényelmetlen lakóházakban. Ők voltak a csendes negyed törzsökös lakói, s közöttük és mellettük elkülönzötten élt a felszivárgó új lakosság, elfinomodott és megtollasodott polgárság, legtöbbször a második nemzedék vagy a korszerű ellen védekező írók és művészek, akik 4-5 utcában a splint keresték, a stílust, egy kissé az előkelőek szomszédságát, s egy kissé a maguk választékos elkülönzöttségét. Azt a különös csendet, amely magasan a város felett eláradt-e bolthajtásos szobákban, e kényelmetlen házakban, a roskatag háztetők alatt. A várban lakni finom dolog volt. Azok számára is, akiknek apja 100 év előtt nem volt gróf vagy suszter a várban. Finom, s kisé erőszakolt állapot. Dac volt benne is honvágy, igény és becsvágy, s ugyanakkor kisé világnézet is volt. S ebben a világnézetben, idegenkedve és gyanakvással végül mind találkoztak, akik a keskeny utcák dohos házait lakták, a grófok, az albérleti szobák dupla előneves hivatalnokai, az itreket bugrisság, s az előkelő, jórészt katolizált zsidóság, amely életformáiban zörejtelenül és tökéletesen utánozta le a paloták lakóinak különbségeit. Kristóf ismerte ezt a negyedet. Minden reggel elsétált a budai várbástyán, ismerte a gesztenyefákat, s lenne mélyben a bástyák és paloták alatt feudális hűséggel és szerénységgel meghúzódó polgári negyed körképét. Ismert sok házat itt a várban. ismert néhány gyermekarcot a bástya sétányon. A nőrszök batárszerű gyermekkocsikban tolták a fiatal grófokat és grófnőket, s vigyáztak, hogy a Krisztina negyed feltolakodott proli gyerekeivel ne keveredjenek. Kristóf megállt a küszöbön, és körülnézett. Rövidlátó pillantással érzékelte az ismert képet, a szobákat, ahol minden bútordarabot ismert. Nem is személyesen, mint inkább feltételezve ismerősségüket, ahogy az osztálybeli civis öltözetét ismeri az ember. Itt állott a boltíves szoba mélyében a törökkendővel letakart zongora, az álló lámpa, a bosnyák asztalka ezüst cigarettatárcákkal, a falon két tájkép, vízesés és hajnal az erdőben, mindkettő a háziasszony iskolai vizsgaműve, a hímzett kályha ellenző, a pókhasú horgolt fehér terítővel borított cseresznyefakaros székek, a tojásdad körtefa asztal, s a mennyezetről ismerős terpeszkedéssel lógott le a hatágú, aranyozott csillár, karjai között dédelgetve a napóleoni sast. Mindez ismerős volt. Az otthon volt. Néhol hiányzott a zongora, máshol pipatórium állott a könyvszekrény mellett, de a családi képek mindenütt a sokfiókos íróasztal fölött lógtak, s az üvegszekrény holicsi porcelánjai közé legutolsó időben lopakodott csak be néhány kecses, színes iparművészeti szlöjd ábránd, üvegőzike vagy titokzatos bárgyúsággal vigyorgó bonzó kutya. Az este világos volt, valószínűtlenül világos, nyárias. A kert, néhány fa, cserje, s egyetlen gondosan földbe ágyazott és fehér kavicsokkal kerített rózsatő valamikor kövezett udvar lehetett, s kerítése a zöldre mázolt kiskapuval a bástya sétányt határolta el. A tornác lépcsőjéről kilátást tárult a kert kőfalán át a budai hegyekre. A levegő tele volt az erjedés illatával. Porhanyós lomb és túlérett gyümölcsök must szagával. A kerítés mellett egy diófa alatt, színes asztalkendővel terített kerekasztalkánál Kristóf észrevette feleségét és húgát. Mosollyal üdvözölte őket, szórakozottan és megkönnyebbülten. S az elfogódottság, mely idegen helyen az első pillanatokban mindig bénulásszerűen lepte meg, feloldódott láttukra. Herta arca barátságosan és fehéren világított feléje. A puha száj mosolygott, a szemek fénylettek, az ismerős test bizalmas mozdulattal fordult a leány testvér felé. Herta mondott valamit, összenevettek. Rajtam nevetnek, gondolta Kristóf, ellenkezés nélkül, megkönnyebbülten. Tudta, hogy kisé támadóan, félszegen áll az idegen lakás ajtajában, mereven és ünnepélyesen. Herta mulat most Kristóf zavarán, s bekapcsolva az ismerős emberek támadó vonzó áramkörébe, ő is elmosolyodott, tétován nézett körül, a háziasszonyt kereste, megismerte öccsét, amint egyenruhásan, kínos gondosan vasalt kukoricanadrágban áldogált a kőfal mellett, kezében a boros pohárral, s egy már nem fiatal, felsütött hajú, fehér sejemblúzos, dúsidomú hölgynek teszi a szépet. Megismert mindent, ahogy az ember otthonát veszi tudomásul. Az érkezés elfogódottsága enyhült, kiegyenesedett, megnyugodott. A társalgó sarkában észrevette a házigazdát. Bor és szivar mellett a két legöregebb tisztelt vendéggel, a tanácselnökkel és egy neves védőügyvéddel ült a házigazda az állólámpa derengő fénykörében. Feléjük tartott, és örült a fogadtatás testvéri, családias szívélyességének, mellyel az öregek rögtön fölvették maguk közé. Igen, ez volt itt a család. Nem volt jó, és nem volt rossz. Nem lehetett bírálni. El kellett viselni, mert oldhatatlan közösség volt, mint minden család. Kristóf elnyújtózott ebben az otthonosságban, mint valamilyen testi jó érzésben. Az ucsora már borízű hangulatban ford föl. A fiatalság kártyázott és hanglemezeket zörögtetett a szomszéd szobában. Kristóf nézte őket, és ezzel a szóval gondolt rájuk. A fiatalság. És mikor így elkülönzötte magát, 38 évét valóságos kornak érezte. Az emberrel, gondolta, 40-55 éves koráig valóságosan megtörténik az élet. Akkor már tud valami foghatót, igazit. Ez a tudás nem bölcs, nem is mély, nem elégít ki. De addig már látott az ember halottakat és élőket. Az élet csodálatosan ismétlődik. Semmi sem történik úgy, ahogy várjuk, semmi nem olyan meglepő. Igazi meglepetés, gondolta, egy van csak az életben. Mikor felfedezzük, hogy mi magunk is személy szerint halandók vagyunk. Ezt a felfedezést Kristóf 38 éves korára megérte már. Az a szégyenletes, szerencsére múló, igazán csak ideges testi állapot, mikor az ember egy másodpercre úgy érzi, vele is történhet valami, micsoda, talán nem is rossz, ami majd történik, de valami megegyezés ellenes. S aztán valamilyen hideg és mesterséges állapotban megmarad továbbra is a világ, mintha egy üvegszem pillantása rögzítette volna meg a felhőket, a házakat, az emberek arcát. Rágyújtott, és maga elé nézett. A fiatalság kártyalapok sarzsiát emlegette a szomszéd szobában, s dél-amerikai, illetlenül vágyódó harmonika zenére táncolt. Kristóf a másik parton ült, s hallgatta ezt az illetlen, ezt a szemérmetlenül nyafogó, kellető, hívó és taszító zenét. Azok válnak el, gondolta homályosan, akikben ez a zene vágyakat kelt. Elmosolyodott, röstelkedve, mint aki szégyenli ezt az önkényes és olcsó általánosságot. Igaz, ez is a család volt, ez a fiatalság. Mit tudott róluk? Gyanakodva pislogott feléjük. Üdvözölte a háziasszonyt, majd az öregek felé fordult, természetes hajlammal, bizalommal. Az öregek óvatosan, szűkszavúan szóltak. A tanácselnök bizalmas, apai mozdulattal intette maga mellé Kristófot. Tüzet adott neki, szeretettel nézte. Kristóf kissé az ő nevelése volt, s büszkén pillantott reá. Érettsége, óvatossága, feltétlen odatartozása a céghez, a családhoz, az a tiszteletteljes bizalmasság, tekintélytartás és fegyelem, melyel Kristóf első pillanattól közéjük illeszkedett, őszinte becsvágyat ébresztettek az idős bíróban. Kristóf volt az, akire reá lehetett bízni a hagyományt, a gyakorlat mesterségbeli fogásainak titkát, a szellemet. Az öreg bíró nem kételkedett benne, hogy Kristóf, mint apja és nagyapja, messzire jut majd a szigorú és igényes pályán. Ismerte ezt a lelket, pillantásokkal és félszavakkal érzékelte e rokonszenves jellemet. Kristóf volt az, akit be lehetett avatni. Akit nem kell külön meggyőzni, kinek gyermekszobája telítve volt már a principiumokkal, melyekre az öreg bíró a társas együttélés hittételeit reáépítette. Az öreg bíró tudta, hogy Kristóf is meg akarja menteni a társadalmat. Nem kellett vitatkozni vele. Érzés, hit, meggyőződés sugárzottak lényéből, minden szavából. Reá lehetett bízni a társadalmat. De az öreg bíró a szivarfüst fátyola mögül tűnődő, mérlegelő pillantással nézte a fiatal bírót. Kissé túlságosan formakedvelő, gondolta. Csupa korrektség. Soha nem láttam még borosan, nem hallottam egyetlen önfelett kiszólását. A bíró 70 felé járt, mindent látott már. Látta az embereket a testi mesztelenségnél is pucérabban, úgy hitte, ismeri őket. Kristóf korrektségét tűnődő nyugtalansággal szemlélte. Ilyen gondosan csak az vigyáz magára, gondolta most, aki még választ vár egy kérdésre, aki még nem mondott el valamit, akinek kételjei vannak. De ennek az embernek ne legyenek kételjei. Ő az örökös. Ennek az egynek ne legyenek kételjei. Csak nem szigorúan nézett Kristófra. Mindent tudott róla. Ismerte családi életét. A hivatalban néha magához hivatta, baráti bizalmassággal faggatta. Talán a katolikust érzem benne, gondolta most, s eloszlatta félkezével a füstfelhőt, lassú mozdulattal, mintha élesebben akarná szemügyre venni Kristófot. A megbocsátó katolikust. Azt, akinek országa nem e világról való. Az öreg bíró protestáns volt. a híres, jellemképző, protestáns vidéki iskolák egyikét járta végig. Arra gondolt, hogy talán éppen ez a katolikusság vonza különösen Kristófhoz. Ez a fegyelmezett megbocsátás vágy. Ez a korrekten leplezett honvágy, valamilyen bonyolult honvágy, melyet az öreg bíró ismert és neszelt embereken. A másik ország honvágya. De most erről az országról volt szó. Erről a valóságosról és tapinthatóról, mely mindkettejük az öreg s a fiatal bíró számára egyformán becses volt. Az öreg bíró nem sokat tartott a hazafiságról, mint szólamról és programról. Az ország, az volt minden, az élet. Meg kellett menteni. Mindenki a maga helyén. Okos, vizsgáló pillantással nézte Kristófot. Ne lágyuljon el ez a lélek, gondolta. Ő az elit. Szükség van rá. Most nem az emberiességről van szó, még csak nem is az igazságról. Többről van szó. A fákról, a földekről, s az emberekről, akik a tájon élnek. Váratlan fordulattal a nap peréről, a híres politikai perről kezdett beszélni, amely e hetekben foglalkoztatta a közönséget. Az újságok rikító tudósításokban teregették a tárgyalás eseményeit. A vádlott, magasrangú megyei hivatalnok, kitűnő nevű úri család sarja megtévedt hivatalában. A tárgyaláson teljesen összetört. Az ítélet szigorúan hangzott. Fegyház, hivatalvesztés, politikai jogok törlése. A szigorú ítélet nyugtalanította a közönséget. Az újságok érzékeny hangszóróval dobolták világgá ezt a nyugtalanságot. Észlelhető elégedetlenség maradt az ítélet után az emberekben. Az öreg bíró megemlítette a pert. Hátradőlt karosszékében is hallgatott. Mint egy felsőbb ítéletet várt, kritikát, megadta a szólás jogát. S mindhárman, a házigazda, a védőügyvéd és Kristóf csodálkozva pillantottak rá, mert nem volt szokása eltűrni a vitát a res judicata a bírói szó fölött. Most, mintha várta volna ezt a közbeszólást. Nagy testével kényelmesen, féloldalt dűlve terpeszkedett el a karosszékben. Rossz fogai hanyagon rágták a szivarszipkát, címergyűrűs, finom és törékeny, májfoltos kezének vékony ujjai lazán fogták csak a szivart. Okos, fáradt szemei érdeklődve nézték a mennyezetet.